Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 9. alkalommal rendezi meg a Biztonság hete elnevezésű programsorozatot a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőrfőkapitányság. A közlekedés biztonsági és baleset megelőzési tematikus rendezvények egyebek mellett a tanévkezdés utáni megnövekedett forgalom okozta veszélyekre és az iskola környéki balesetek megelőzésére hívják fel a figyelmet, mondta az Inforádiónak a Mabisz elnöke. Holló Bencével Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A magyar közlekedési morál azért mutat fejlődést, nyilvánvalóan azért lehetne még tanulni más országoktól. Azonban a biztosítói érdekképviselet elnökeként szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a mikromobilitási eszközök, melyek a fiatal körében rendkívül népszerűek, azok egy új veszély, kockázat forrásként jelentek meg a
rollerek,
közlekedésben.
Ugye, arra
gondolt, így van, az elektromos rollerek, amelyeket ugye a szaknyelv mikromobilitási eszközöknek hív. Ugye ezek nagyon gyorsan terjednek, és nagyon nagy rugalmasságot, szabadságot adnak a felhasználóknak, csak hát nagyon népszerűek a fiatalok körében, és a méretük, sebességük miatt a közlekedés tradicionális szereplőit kihívások elé állítják, és ez sajnos látszik a baleseti statisztikákban is, nagyon sok, és ez a mikromobilitással elszenvedett és elkövetett károk száma az jelentősen nő az utóbbi időszakban.
Egyébként a sok az mit jelent? Tehát minden nap, vagy minden héten történik minimum ilyen baleset?
Azt kell, hogy mondjam, hogy ha a számosságát tekintjük országosan, akkor nyilván napi szintű számról van szó. A teljes, tehát az összbalesetek számában egy még alacsony, de egyre növekvő százalékot hasít ki. Most már ilyen 3-3,5%-os arányt elért az elmúlt időszakban.
Egyébként az egyes biztosítási konstrukciók is lekövették a közlekedési változásokat és az újonnan megjelent közlekedési eszközökhöz kapcsolódó potenciális veszélyhelyzeteket?
Igen, ugye a mikromobilitási eszközök bizonyos körére teljesítmény sebességtől függően már ugye kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Ugye a szabályozás tavaly évben változott. Ez nyilván egyfajta megoldást jelent, főleg az anyagi károk rendezése kapcsán. Azonban a legfontosabb, és ugye itt a biztonság hetének ez az egyik legfontosabb szerepe és feladata, hogy figyelmet hívjon föl arra, hogy egy új eszköz megjelenése az a közlekedési szokásokban változásokat kell, hogy hozzon, tehát a gépjárművezetők, vagy akár a tömegközlekedési eszközök vezetőinek is fokozottabban kell figyelni arra, hogy más sebességű, más méretű eszközök is tömegével jelennek meg az utakon.
Biztonság hete sorozat, tehát ugye most kezdődik, egész héten tart. Milyen állomásai vannak? Ugye országszerte lesznek különböző események, mire fókuszálnak ezek?
Ugye a fő üzenet az, hogy ugye az iskolába visszatérő fiatalok biztonságára fokozottan figyeljen mindenki, mik azok a kihívások, mik azok a különböző tennivalók, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy ne okozzon ugrásszerű balesetemelkedést a nyári szünet utáni visszatérés a dolgos hétköznapokba. Itt szimuláció van, nagyon-nagyon sok együttműködő, 40 együttműködő partnerrel dolgozunk, az állami szerveket emelném ki, ugye az Országos Rendőrfőkapitányságot, a Belügyminisztériumot, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet említettem már, de nagyon-nagyon sok 40 civil és szervezet és vállalat vesz részt ebben, és nagyon színes programokkal készülünk, tehát ez egy nagyon érdekes program lesz. Tavaly is több mint 110 000 látogatót vonzottak ezek a programok országszerte. Idén remélem még többet.
Holló Bencét a Magyar Biztosítók Szövetségének elnökét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Már idén ősszel felülvizsgálják azt az utónévi jegyzéket, amely most jelent meg a kulturális miniszter új rendeletében. Ennek azért van jelentősége, mert a lista bőven tartalmaz olyan neveket, amelyek miatt az országgyűlés a nyelvészektől a kormányhoz rendelte az utórevek engedélyezésének jogát. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az országgyűlés nyáron 159 igen szavazattal, 22 nem ellenében és egy tartózkodás mellett, tehát részben az ellenzék egyetértésével fogadta el azt a módosítást, hogy a nyelvészek helyett a kulturális miniszter engedélyezze az új utóneveket. Az előterjesztő a fideszes Kósa Lajos volt, aki azért javasolta a változtatást, mert szerinte a tudósok túl sok nevetséges és káros keresztnevet engednek át a szűrőjükön.
A magyar kormány mindenkori kulturális minisztere megjelenteti ezt a jegyzéket a magyar közlönyben. És hogyha valaki ezt felül akarja vizsgálni, akkor egyébként a minisztériumhoz fordul az anyakönyvezetőkön keresztül, azok felterjesztik a javaslatot, a minisztérium konzultál az ezzel foglalkozó kutatókkal, nem csak a Magyar Nyelvtudományi Intézettel, de a nyelvtudománnyal vagy akár a vezető tannal foglalkozó kutatókkal, a Magyar Parlament Kulturális Bizottságával, és a végén ő maga személyesen hoz döntést, és azt kiirdeti a közlönyben. Ez azért is fontos, mert így legalább van felelős. Most a hülyeségért nem lehet senkit sem felelősségre vonni, csak egy ilyen ködös intézmény van, hogy Nyelvtudomány Intézet, és akkor csodálkozunk, hogy olyan nevek jelennek meg a magyar utónév vagyonban, amihez semmi közünk, érezzük, hogy nem stimmel, nem mi vagyunk, adott esetben sértő vagy dehonestáló a viselője. Nézze, sajnos tucatjával lehet a példákat sorolni, amikor a Nyelvtudományi Intézet ezt a rendszert úgy működtette, hogy a saját elveinek nem felel meg. Csak néhány példát hozok erre. Adható magyar leánynév a Kandida, a Orália.
Csütörtökön reggel megjelent a magyar közlönyben Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter rendelete, amelynek melléklete tartalmazza az utónevek listáját. Ezek között még mindig ott van egyebek mellett az Orália és a Legolasz, ahogyan a Mohamed is, ami azóta vált témává, hogy Takács Károly oroszlányi polgármester az ország bevándorló mentességére utalva egy iskolai tanévnyitón kifejezte örömét a Mohamed nevű tanulók hiánya miatt. Hankó Balázs szerint azonban álhírt terjeszt az, aki a közlönyben megjelent lista alapján azt állítja, hogy a magyar utónévjegyzék újdonságként tartalmazza a Mohamed nevet. Az életbe lépett törvényi változás lényege éppen az, hogy a magyar utónévjegyzék kiegészíthetővé és felülvizsgálhatóvá vált, az első kontrollra pedig már most ősszel sor fog kerülni a Nyelvtudományi Kutatóközpont és Külső Szakértői Bizottság előkészítő bevonásával, jelentette be a Facebook oldalán a miniszter.
Megtévesztő egészségügyi állítások miatt indított 3 eljárást a gazdasági versenyhivatal, mondta az Inforádiónak a hivatal kommunikációs vezetője. Horváth Bálinttal Kalapos Mihály készített interjút.
3 versenyfelügyeleti eljárást is indított a gazdasági versenyhivatal a napokban élelmiszereket és étrend kiegészítőket forgalmazó vállalkozásokkal szemben, mivel a Nemzeti Versenyhatóság gyanúja szerint a cégek többek között olyan egészségügyi állításokkal népszerűsítik a termékeiket, melyek megalapozatlanok, illetve amelyeket nem tudnak kellően alátámasztani, továbbá tiltott gyógyhatást tulajdonítanak egyes termékeiknek. A GVH ezért 2 magyar és 1 szlovéniai céggel szemben indított versenyfelügyeleti eljárást. Az fontos hangsúlyozni, hogy az eljárások megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértéseket el is követték. Az eljárások minden esetben a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak. Az eljárások lefolytatására biztosított időtartam 3 hónap, amely indokolt esetben 2-2 hónappal meghosszabbítható.
Tulajdonképpen mit tehetnek és mit nem tehetnek ezek az élelmiszereket és étrend kiegészítőket forgalmazó cégek?
Mindhárom cég esetében egyezik, hogy különböző élelmiszereket, étrend kiegészítőket forgalmaznak, és ezekkel kapcsolatban a gazdasági versenyhivatal arra hívja fel a vállalkozások figyelmét, hogy az élelmiszerekkel és étrendkiegészítőkkel kapcsolatos tápanyagösszetételre és egészségre vonatkozó reklámállításokat az európai közösségi jog közvetlenül szabályozza. E termékek reklámozásakor a vállalkozásoknak szem előtt kell tartaniuk a fogyasztóvédelmi rendelkezések mellett az ágazati jogszabályokat is, amelyek szerint Gyógyhatás nem tulajdonítható az ilyen termékeknek, tehát gyógyhatás kizárólag gyógyszerként bejegyzett termékeknek tulajdonítható, élelmiszereknek vagy étrendkiegészítőknek pedig nem. Egészségre vonatkozó hatásról szóló állítás pedig csak szűk keretek között a szigorú európai normáknak megfelelően fogalmazható meg, igazolva a megfelelést a vonatkozó ágazati szabályoknak. A gazdasági versenyhivatal kiemeli továbbá, hogy úgynevezett fekete listás, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül annak valótlan állítása, vagy olyan hamis benyomás keltése, hogy egy termék jogszerűen forgalmazható, illetve a fogyasztói értékelések, vagy a közösségi médiában történő ajánlások valótlan bemutatása is ilyen fekete listás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, tehát ezeket is vizsgálja a gazdasági versenyhivatal ebben a három eljárásában, amelyek egymástól függetlenül zajlanak természetesen, hiszen egy-egy magyar cég, illetve harmadikként egy szlovéniai cég érintett ezekben az eljárásokban. Tehát a gazdasági versenyhivatal most nagyon részletesen meg fogja azt vizsgálni, hogy ezeknek a cégeknek az esetében azok a különböző étrendkiegészítők, illetve élelmiszerek minősülő tevékenységeknek a kommunikációjában pontosan milyen állításokat alkalmaztak ezek a cégek, és amennyiben valóban gyógyhatást tulajdonítottak ezeknek a termékeknek, vagy mondjuk a fogyasztókat nem megfelelően tájékoztatták ezeknek a termékeknek az összetételeiről, esetleg megtévesztő módon kommunikálták ezek termékeknek a forgalmazhatóságát, illetve akár az értékeléseket is valótlanul tették közé, akkor természetesen a gazdasági versenyhivatal nagyon szigorúan el fog járni ezekkel a cégekkel szemben.
Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. A vagyonjogi rendszerekre vonatkozó uniós szabályok megkönnyítik a házasságban, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatban élő nemzetközi párok számára vagyonuk mindennapi kezelését, valamint megosztását különválás vagy a házas, illetve élettársak egyikének halála esetén. A házastárs vagy élettárs halála esetén a pár vagyonjogi rendszerével kapcsolatos ügyeket ugyanaz a tagállami bíróság intézi, amely az elhunyt hagyatéki ügyében illetékes. Mindenről az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző helyettes beszélt, kiemelve, hogy egy nemzetközi házasság vagyonjogi kérdéseinek megválaszolásához érdemes szakemberhez, például közjegyzőhöz fordulni. Bozsó Ildikóval beszélgettem.
A nemzetközi pároknál, tehát amikor nem ugyanabban az országban házasodnak, nem ugyanaz a jogrendszer, akkor mire kell elsősorban figyelni, amikor a házasság vagyonjogi kérdéseiről tárgyalunk?
Köszönöm. Legelőször már a házasság kötés előtt lehet gondolni erre a kérdésre. Nem tipikus, magyar párok esetében sem, de...
Mással vagyunk elfoglalva.
Igen, de nagyon megnehezíti a válást, hogyha nem volt előzetes megállapodás. Ugye azt szoktuk mondani, hogy mikor szeretjük egymást, akkor egyszerűbb megállapodni. Egyszerűbb kiválasztani azt a jogot is, annak az országnak a jogát, amit majd szeretnénk a válásunkra alkalmazni.
De az, hogy melyik ország jogát szeretnénk a válásunkra alkalmazni, vagyis ennek a kiválasztása az nem attól függ elsősorban, hogy annak az országnak a jogát mi mennyire ismerjük. Tehát ha mondjuk egy svéd orvos meg egy magyar közjegyző házasodik össze, akkor azt fogjuk mondani, hogy alig, hanem a magyar közjegyzőnek van több ismerete, lehetséges, hogy még a svéd jogról is, mint a svéd orvosnak. Akkor most mi legyen akkor biztos, hogy a magyart kell kiválasztani?
Ez így van. A felek szabadon eldönthetik, persze vannak törvényi korlátok, tehát a Magyarország joga szerint választhatják egyikőjük állampolgárságát, tehát ebben az esetben választhatják a magyar állampolgárságot. Érdemes konzultációkra elmenni, családjogi, házassági vagyonjoggal foglalkozó ügyvédekhez, mielőtt döntenek, hogy melyik ország jogát szeretnék alkalmazni, illetve még abban a lehetséges, hogy még egy harmadik országban fognak élni, nem is Svédországban, nem is Magyarországon, hanem mondjuk Németországban, és akkor még egy német jogászhoz is érdemes lenne elmenni, akivel megbeszélik, hogy ott milyen házassági vagyonjogi rendszer működik, és lehet az lesz számukra szimpatikusabb.
De lehet-e a házassági vagyonjogi rendszerekből mazsolázni, mondjuk a magyar adórendszert beemelni egy szerződésbe, mert a svéd az én emlékeim szerint a szigorúbb, mint a miénk, nem véletlenül megy Björn Borg Monakóba adózni. Ezt csinálhatjuk-e, vagy amelyiket választjuk, azt tokkalvonóval választjuk?
Az adójog az egy teljesen más terület, az még azt nem tudjuk sajnos kiválasztani, és nem is feltétlenül attól, hogy a magyar jogot választjuk, nem is feltétlenül a magyar adójog lesz az alkalmazandó. Itt ugye a személyeknek adóilletőségük van, ez egy közjogi terület. Ezt a felek szabadon nem választhatják meg.
Amikor a házassági vagyonjogról kiválasztásáról van szó, akkor tulajdonképpen milyen kérdéseket kell ebbe rendezni? Mi tartozik ebbe bele?
Először is a legfontosabb, ami nem egy szűkebb értelemben vett vagyonjogi szerződés, de az, hogy állítsunk össze egy vagyonleltárt, a későbbi bizonyítás céljából tudjuk, hogy mi volt meg a házasság kezdetekor. Ezt követően pedig az a választott jog szerint, tehát például a magyar jogrendszer nagyon rugalmas. Nem csak a minta házassági vagyonjogi rendszereket választhatjuk, hanem mi saját magunk alkothatunk egy vagyonjogi rendszert.
Tehát megmondhatjuk, hogy vita esetén mi hogy legyen?
Igen, nem csak a vita, hanem amíg együtt élünk, az alatt is, milyen arányban szerzünk tulajdont, automatikusan szerzünk-e tulajdont, vagy például csak az a felek tulajdona, ami a nyilvántartás szerint az ő nevükre kerül, és egyébként nincsen nyilvántartáson kívüli tulajdonjog. Lehet persze vegyíteni a külön vagyoni rendszert, egyes vagyontárgyakra más rendszert állítunk fel, és igen, ennek nyilván akkor lesz jelentősége, amikor vége a házasságnak, vagy válással, vagy az egyik fél halálával, hiszen akkor lesz jelentősége, hogy melyik vagyontárgy kié.
Vagyontárgyakról kell rendelkeznünk, vagy olyasmiről is, ami nem kézzel fogható, mondjuk egy üzletrész, vagy egy létező tartozás, vagy egy már létező követelés, vagy hát végtelen az ember képzelete, aki üzleti életben valamikor is forgott, az tudja, hogy ott bármikor bármi történhet.
Igen, ugye ezért érdemes jogászhoz menni, ő majd odafigyel ezekre a szóhasználatokra. Egy vagyontárgy alatt értjük az üzletrészt is, például a magyar jog szerint, de más jog szerint nem biztos, hogy ugyanígy van. És igen, érdemes mindenre kiterjedően, olyan vagyontárgyra is, amire nem gondolunk feltétlenül, hogy ez is a vagyonom részét képezné, hiszen az adósság is egy vagyon, csak az a negatív vagyon. A felelősség kérdése is nagyon fontos, hogy egy fél által felvett kölcsönért mind a ketten felelnek-e.
Tehát magyarán el kell tudnunk, vagy meg kell próbálnunk elképzelni, ha teljes körű szerződést akarunk csinálni, az összes lehetséges élethelyzetünket. Ez egy lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Mondok egy példát. Nyerek egy ötöst a lottón. A fene gondolta volna, akkor írjuk bele, mert nem, de nem kizárt, hogy abban az esetben, ha én vagy a kedves feleségem nyer egy ötöst a lottón, annak mi a sorsa? Ilyeneket írjunk bele.
Ezeket egyszerűbben érdemesebb megfogalmazni olyan klauzulákkal, ami több esetre kiterjed. Tehát például bármely bevétel, amilyen bármely jogcímen megilleti az egyik felet, az legyen annak a félnek a külön vagyona, akit a nyilvántartás szerint illet, vagy egyébként illet. Például ez egy külön vagyoni rendszernek a leírása. De lehet kivételeket tenni, és akkor, ha valaki nagyon pontosan, részletesen szeretne rendelkezni, akkor leírhatja, hogy de kivételt képez, hogyha megnyerünk egy lottót, mert az akkor mindenféleképpen közös vagyon, és a feleket fele-fele arányban illeti meg.
Kell-e a megállapodást az aktuális élethelyzetre frissíteni?
Azt szoktuk javasolni az ügyfeleknek, hogy akkor frissítsenek, vagy legalábbis konzultáljanak egy szakértővel, hogyha úgynevezett szokásos tartózkodási helyet váltanak. Tehát ameddig például itt él Magyarországon egy svéd és egy magyar pár, és a magyar jogot választották házassági vagyonjogi szerződésben, akkor ők tájékoztatást kaptak a vagyonjogi helyzetükről. Azonban, hogyha elköltöznek másik országba, akkor érdemes, főleg, hogyha Európa Európai Unión kívül költöznek. Érdemes ott is konzultálni egy ügyvéddel, hogy egyáltalán ez a megállapodás alakilag, tehát az alaki az azt jelenti, hogy például közjegyző előtt készítették, vagy ügyvéd előtt készítették, ez megfelele az ottani jogszabályoknak, és adott esetben, ha ott történne valami, és bírósághoz kellene fordulniuk, ezt elfogadnák-e?
Tehát kockázatot kell elemeznünk már rögtön az elején. Hogy mi lesz akkor, hogyha ez élesbe fordul, és hogy akkor tudunk-e valamit ezzel a megállapodással kezdeni?
Igen, tehát hogyha a felek egy helyen terveznek maradni, de sose tudják előre, főleg ugye nemzetközi elemmel. Tehát, hogyha egy helyen terveznek maradni, akkor az a megállapodás, amit kötnek, az persze lehetnek élethelyzetek, de az valószínűleg az egy hosszú távú megállapodás lesz. Uh-huh. Míg hogyha más országba mennek, ott érdemes csak egy konzultációra elmenni.
Uh-huh. Választhatunk-e úgy, hogy egy olyan országnak a jogát választjuk a szerződéskötésre, amelyet mind a ketten valamennyire ismerünk, és úgy, ahogy elégedettek vagyunk vele. És azt mondjuk, hogy akkor legyen az. Csinálhatjuk ezt?
Nem választhatunk szabadon, tehát valamilyen kapcsoló elvnek kell, hogy legyen. Azért, hogy szimpatikus egy ország joga, még nem választhatjuk ki.
Tehát nem választhatom a Balear-szigetek jogát, ahol minden adhok jelleggel megy, mondjuk.
Hát igen, nem választhatom. Olyat választhatok, ami valamely egyikünknek az állampolgársága, vagy esetleg szokásos tartózkodási helye, vagy a közös állampolgárságunk, közös szokásos tartózkodási helyünk szerinti államjoga.
Kell-e valamelyik országban regisztrálni, bejelenteni, lajstromozni a mi szerződésünket, hogy arról mások is tudjanak, vagy ahány ország, annyi szabály?
Itt sajnos ilyen nemzetközi nyilvántartás nincsen, Európai Unión belül sem. Magyarországon van házassági vagyonjogi szerződéseknek nyilvántartása, ahhoz, hogy érvényes legyen. Nem kell regisztrálni, de bizonyítás szemszögéből harmadik személyekkel szemben, pedig ahhoz, hogy hatályos legyen, ahhoz kell, vagy érdemes regisztrálni.
Tudjanak róla.
Hogy tudjanak róla. Egyes országoknak még vannak ilyen nyilvántartásai, de olyanról nem tudok, hogy bárhol kötelező lenne.
Uh-huh. Hogyha jogot választunk a házassági vagyonjogi szerződésünkre, akkor az adott jog országa szerinti hatóságok előtt kell majd eljárni, vagy mindenki a saját hatósága előtt, magyar házasodó, magyar bíróság előtt, svéd házasodó, svéd bíróság előtt, és majd a két igazságszolgáltatási rendszer megoldja valahogy egymással. Hogy kell csinálni?
Egy bíróság fog majd eljárni, viszont ez nem feltétlenül egyezik meg a választott jog országával, mert ez a két fogalom elkülönül, a joghatóság meg az alkalmazandó jog. A joghatóság például lehet, hogy ez a svéd és magyar pár Németországban él, tehát ott fordulnak bírósághoz, az van a legközelebb hozzájuk, nem utazgatnak a választott jog Magyarországra, viszont a német bíróságoknak prezentálják ezt a megállapodásukat, miszerint a magyar jogot kell alkalmazni, és ezért a német bíróságnak a magyar jogot kell majd alkalmaznia. Tehát ez a kettő eltérhet egymástól.
Kell keresni a német bíróságon egy olyan embert, aki büfé a magyar jogban. Mondjuk a német meg a magyar jog nem annyira különbözik egymástól, de hát azért mégse ugyanaz.
Nekünk nem kell keresni, hál' Istennek, tehát ez nem a mi feladatunk lesz. Ezt ott belül megoldják, hogyha kell, felveszik a kapcsolatot a Magyar Igazságügyi Minisztériummal, és tájékoztatást kérnek a magyar jog tartalmáról.
És miután jogászok meg fogják érteni a Magyar Igazságügyi Minisztérium tájékoztatását, és akkor ott a német bíróságon, Karlsruhe-ban a magyar jog szerint fognak eljárni, és úgy hirdetnek egy döntést.
Igen, igen, ezek egy kicsit lassabbak nyilvánvalóan, de van erre lehetőségünk, hogy ne kelljen utazgatnunk.
Uh-huh. Gyakran kérnek nemzetközi párok itt Magyarországon az ismeretei szerint ilyen segítséget, akár ügyvédektől, akár közjegyzőktől?
Gyakran egyébként, igen, gyakran kérnek. Ugye olyan párok, akiknél az egyik fél magyar, ez szokott jellemző lenni, és szeretnék is a magyar jogot kikötni. Nem feltétlenül akarnak Magyarországon élni, van, aki még nem tudja, még van, aki még együtt sem él jelenleg, csak házasulók, csak már tervezik, hogy mit, hogy szeretnék a vagyonjogi viszonyaikat, és gyakori, hogy a kiszámíthatóság érdekében eljönnek és készítenek egy okiratot.
A szokásos tartózkodási hely fogalma az ebben a tárgykörben teljesen tiszta? Mert hát arra gondolok, hogy mondjuk mi repülőgép pilóták vagyunk, ugyanannál a cégnél dolgozunk, de én Magyarországon lakom, a párom az Svédországban lakik, de a két országban alig-alig vagyunk, mert hát repülünk, vagy mondjuk hajózunk, és akkor hát hol vagyunk szokásosan, a fedélzeten vagyunk szokásosan.
Igen. Ez nem egy, nem egy pontos fogalom, a szokás tartózkodási hely, körülmények határozzák meg, az eset összes körülményét figyelembe kell venni, és az alapján lehet eldönteni, hogyha vitás a kérdés, hogy melyik országhoz fűzte szorosabb kapcsolat a feleket. Ezt nyilván ők közösen el tudják dönteni.
Tehát mondhatjuk a szerződésben azt, hogy a szokásos tartózkodási helyet, hogy a hatóságoknak egyszerűbb legyen az élete, kikötjük, hogy az Budapest, vagy Magyarország.
Kikötni ugye nem tudjuk, mert ez egy tényállapot, egy tényleges állapot. Azt tudjuk mondani, hogy most rögzítjük, hogy éppen Budapest a szokásos tartózkodási helyünk. Ez nem is a házasoknál, ugye ők általában még életben vannak, persze a halál esetén is felmerülnek kérdések, ez inkább halál esetén, amikor az örökhagyó már nem tud nyilatkozni, hogy mi volt a szokásos tartózkodási helye, akkor egy vizsgálandó kérdés. Mert az életben lévő személyek még erről tudnak nyilatkozni, hogy melyik országhoz kötötte őket szorosabb kapcsolat.
Uh-huh. A házassági vagyonjogi szerződés ebben az esetben irányadó az öröklés rendjére, mert hát az életbeli viszonyaimat meghatározza úgy, hogy én valószínűleg a halálom után is úgy gondolom, vagy akkor kell végrendelkezni is, ami hát nagyon kínos, mert éppen most akarok összeházasodni valakivel, dúl a szerelem, most még nem akarok arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha már nem dúl a szerelem, mert hát halottak vagyunk.
Igen, ez tipikusan elő szokott jönni ezek a kérdések, tehát érdemes ezekkel is tervezni. Magyarországon egy házassági vagyonjogi szerződésben lehet érvényesen végrendeleti rendelkezéseket is foglalni, úgyhogy ha a párok Magyarországon terveznek, és magyar közjegyzőt vagy ügyvédet kérnek fel az okirat elkészítésére, akkor ő ugyanabban az okiratban tud foglalni nekik ilyen rendelkezéseket is, de természetesen nincs akadály arra, hogy a biztonság kedvéért egy külön okiratba készüljön el a végrendelet, végintézkedés, és ha később országot váltanak, akkor az nem lesz kérdés, hogy ez az egy és ugyanaz az okirat, ez vajon megállja a helyét a másik országban is.
Mert a végrendelet az mindenhol végrendelet.
Igen.
Bozsó Ildikó közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több mint 350 ellenőrzést tartottak a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei a nyári szezonális vizsgálat sorozaton. Az élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy lovastáborokat, fröccs teraszokat, a grillezésre szánt húskészítmények előállítóit, ásványvíz palackozókat, valamint helyi termelői piacok árusait ellenőrizték. Déri Ágota kérdezte Felkai Beáta Olgát.
Egészen sok 76 termelői piac ellenőrzésére került sor, és voltak olyan esetek, amikor valaki nem volt regisztrált kis termelő, volt egy-két olyan eset, amikor olyan terméket forgalmazott, amire nem volt lehetősége, de összességében kedvező tapasztalatok voltak, hús és tejterméket kellett néhány kilogramm erejéig kivonni a forgalomból.
Mi a helyzet a grillezésre szánt húskészítményekkel?
72 darab ellenőrzést hajtottunk végre hatóságilag. 3 olyan létesítmény volt, ahol apró problémát találtunk, illetve volt olyan, ahol azért egy nagyobb volumenűt, több mint 1,3 tonnányi olyan terméket találtunk, amelynek nem voltak meg a szükséges papírjai, és nem volt nyomon követhető, úgyhogy ezt kivontuk a forgalomból. A kistermelői piacoknál is volt, amit ki kellett vonni a forgalomból, úgyhogy összességében közel 1,5 tonnányi termék volt az, ami eljárás alá került.
Ilyenkor, hogyha nem nyomon követhető egy élelmiszer, az azt jelenti, hogy nem is lehet a minőségéről biztosat mondani?
Ilyenkor az nem minősül élelmiszernek, azonnal ki kell vonni a forgalomból, és meg kell semmisíteni. Bármilyen problémát okoz, nem tudjuk, hogy honnan jött, mi volt benne a gond, kinek a felelőssége, nem lehet visszakövetni, úgyhogy ez szigorúan tilos minden élelmiszeres történetnél.
Érdekes még a lovas szolgáltató létesítmények ellenőrzése. Itt mit vizsgáltak, és mik voltak a tapasztalatok?
Tavaly általánosságba vizsgáltuk a táborokat, most viszont a lovas táboroknál a lótartást, a lovak papírjait, a körülményeket, és egyáltalán azt, hogy ezeknek a táboroknak van-e lehetőségük arra, hogy ilyen jellegű oktatást végezzenek. 47 ilyen szolgáltató létesítményt ellenőriztünk, és 6 olyan esetet találtunk, amikor a lovaknak lóútlevél hiánya volt, vagy valamilyen szűrővizsgálat elmaradt, illetve volt olyan, amikor a lovas szolgáltatásra való alkalmatlanságos előállt, de arányaiban azért szerencsére itt is elég kedvező tapasztalatokat hoztunk.
És végül az italok, ugye ásványvíz palackozóknál és a borokat is ellenőrizték. Itt mik voltak a tapasztalatok?
Igen, ásványvíz esetében mind a palackozás, mind a szikvíz készítés szóba került. 102 üzemben voltunk, 7 esetben indult hatósági eljárás, és 1 esetben volt bírságkiszabás, és akkor így át is tudunk kanyarodni a friss teraszokra, hiszen ezeket ott hasznosítottuk. Közel 100 vendéglátóhely alkoholos ital kínálatát néztük meg. Itt is szerencsére az volt a tapasztalat, hogy a felhasznált borok nyomon követhetőek voltak. Amit ugye ilyen esetben még megvizsgálunk egy vendéglátó létesítménynél, az, hogy a dolgozók egészségügyi kiskönyve rendben van-e, illetve hogy higiéniai hiányosságok vannak-e. Egyetlen egy eset volt, ahol volt némi dokumentáció lemaradás, és 2 olyan esetünk volt, amikor a dolgozók papírjai nem voltak teljesek, de alapvetően a nagy többségnél tényleg minden rendben volt szerencsére.
Felkai Beáta Olgát, az élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.